Üdvözlök minden hallgatót, Nyúl Zsuzsa vagyok, ez itt a Holnap tegnapja, ahol olyan szakemberekkel beszélgetek, akik segítenek megértetni velünk, hogy milyen változásokat hoz az életünkbe a fenntarthatósági szemlélet. A mai vendégem dr. Bartuszek Lilla, a fenntartható városok életre hívója, a több mint zöld javaslatcsomag megalapítója. Köszönöm, hogy itt vagy, szia!
Szia, köszönöm a meghívást!
Közös pont. A Holnap tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.
Folytatjuk a Több mint zöld program elemeinek bemutatását. Már beszélgettünk a városi klímaadaptációról, a települési vízgazdálkodásról, és ezúttal a települési energetikával folytatjuk a műsor második felében, pedig ezúttal is érkezik majd hozzánk egy szakértő vendég. Magyarországon a lakások energiafogyasztása az ország teljes energiafelhasználásának 40%-át teszik ki. A lakóingatlanok korszerűsítése, infrastruktúrális fejlesztése prioritás kell, hogy legyen. A környezetbarát módokhoz pedig elengedhet az üzleti szféra szereplőinek a bevonása. Erre majd egyébként a műsor második felében fogunk hozni példákat is. Szerintem kezdjük talán azzal, hogy a programotok szerint mi az a 4-5 lépés, amiben vázolná a fenntartható városok ezt a fajta megoldást.
A fenntartható városok több mint zöld javaslatcsomagja alapvetően, ahogy te is mondtad, azt célozza, hogy kifejezetten a városok, a települések számára melyek azok a területek a fenntarthatósági átállásban, amelyek egy döntéshozó vagy akár a lakosság szempontjából kiemelkedőek lehetnek. Ennek az egyik témája a települési energetika. Itt alapvetően arra helyeztük a hangsúlyt a javaslatcsomag elkészítések során, hogy minden olyan területre kitérjünk, ami a várost, a települést összekapcsolja az energiával, az energiafelhasználással. Hogyha megnézzük magát a javaslatcsomagot, itt alapvetően 5 javaslattal és egy összegző javaslattal éltünk. Ugye egyfelől az energetikai ismeretek bővítését tartottuk fontosnak kiemelni, és ez egy felhasználói vagy lakossági, illetve intézményvezetői és középületi szinten is ideértve. Ide majd nagyon szívesen hozok példákat, hogy milyen területekre gondoltunk a szakértő kollégákkal. Szintén a javaslatcsomag elemét képezi egy általános energetikai felméréseknek, ugye itt automatikát, szigetelést, a nyílászárók, illetve a hőtermelők kérdését kell ideérteni, ezeknek a hálózatok alkalmasságának a vizsgálata, illetve ezeknek a szempontrendszere. Szintén az energiahatékony épületek, középületek és az épület automatizálás kérdésének az uniós direktívánkon keresztül való vizsgálódási pontját is beemeltük a javaslatcsomag elemei közé. Továbbá az áramszolgáltatókkal és kereskedőkkel való együttműködés intézményesített formáira is tettünk javaslatot, valamint egy talán közismertebb fogalomkörrel, az energiaközösségekkel is foglalkoztunk. Összegző javaslatként pedig a települési energetikát segítő szakmai háttérszervezetek felállítására tettünk javaslatot.
Kezdjük szerintem ennek a kibontásával, amit itt az előbb az első pontban említettél, mert hogy ez egy érdekes kérdés szerintem, hogy a megfelelő ismeretek és a tudás nem biztos, hogy rendelkezésre áll az energiáról, akár lakossági vagy intézményvezetői szinten, és azért itt indulunk el, tehát hogyha nincs ez a megfelelő tudás és szakértelem, akkor nem fogunk tudni hatékony rendszereket építeni.
Abszolút, és azt gondolom, hogy ugyanúgy, ahogy természetesen ez a fenntarthatóság további alterületeire is ugyanúgy igaz, de kifejezetten az energetika kérdésében egy nagyon-nagyon aktuális, és azt gondolom, hogy nagyon szemléletes példa az utóbbi 1-2 évnek az energiaválság fémjelezte időszaka, mert hogy gyakorlatilag, ha a kedves hallgatók visszagondolnak arra, hogy napi szinten mennyi hír, különböző számítások, értékelések, néhol rémisztő, néhol megnyugtató hírek keringtek gyakorlatilag az energetikai szektort és magát az energiaszektort érintve is. Itt nagyon-nagyon fontos az, hogy például ebből hogyan jut információhoz akár egy város vezető, akár például egy városi lakos, egy településen élő polgár, aki nyilvánvalóan, csak hogy egy nagyon-nagyon szemléletes példát idehozzak, ugye nagyon sok különböző mém és online különböző tartalom megjelent arról, hogy akkor most jó energiaválság van, akkor felveszünk 3 pulóvert, meg 4 zoknit, és akkor nem tudom, letekerjük a fűtést. Nyilván persze, ez egy kicsit túlzott képe annak, ami történt.
Egy pánikreakció is volt tulajdonképpen.
Így van. Igen, ezt szerettem volna mondani, hogy alapvetően egy pánikreakció az, amit gyakorlatilag, aminek a szemtanúi voltunk, és természetesen nem lebecsülve az energia megtakarítás fontosságát általában, azért én szkeptikus vagyok azt illetően, hogy valóban még egy pulcsi és még két pár zokni fogja megoldani az energia válságot és helyzetet. És én azt gondolom, hogy akárcsak, hogyha ilyen tényleg triviális példákat értünk mondjuk az energetikai ismeretek bővítése alatt, hogy mi kerül nekünk többe, hogyha minden este, amikor mondjuk az irodánkból hazatérve lekapcsoljuk a fűtést, akkor vajon az kerül-e többe, hogyha egyébként levesszük és reggelre megfagyva megérkezünk, de azért nyilván élhető hőfokot kell teremteni, tehát felkapcsoljuk a fűtést, vagy esetleg az kerül többe, hogyha egyébként éjszaka nyilván megfelelő hőfokon, de azért nem kifagyasztva magunkat reggelre a helységből, egy racionális hőfokon tartjuk mondjuk az adott ingatlant. Ez csak egy nagyon pici példa. De ide tartozik szintén az is, hogy ugye nagyon közismert volt a szabályozás, ugye a középületek meghatározott hőfokon tartásáról. Ugye itt is én azt gondolom, hogy sok esetben egy ilyen nagy általános pánikreakció indult, hogy hát igen, nem lehet már bemenni dolgozni, mert megfagyunk és kabátban ülünk, és nyilván sorolhatnám még ezeket az elhangzott példákat, miközben alapvetően itt nem arról volt szó, hogy azért kellett megfagyni, mert bizonyos helyeken tényleg előfordult középületekben, hogy azért az elviselőtől egy kicsit hűvösebb hőfokot kellett megélni, de arról már nem beszélt senki, hogy mondjuk ez mennyiben köszönhető a szabályozásnak, és vagy mennyiben köszönhető annak, hogy mondjuk önmagában az adott épület szigetelése nem volt megfelelő.
És akkor gyakorlatilag rá is tértünk a második kérdésre, ugye ez az általános energetika kérdése, ahol hát elsősorban ugye a szigetelést, a nyílászárókat és egyéb felületeket, hőszigetelést értjük.
Igen, itt egy nagyon-nagyon fontos distinkciót tennék önmagában a különböző energetikai megoldások között. Mert hogy van egy hagyományos, általános megközelítés, ami alapvetően például a szigetelést, a nyílászárót vonja magába, mindazokat, amiket mi lakosként is alapvetően mindennapi szinten értelmezünk. Hiszen, hogyha beköltözünk egy ingatlanba, mi az első a felújítás során, nyilván nyílászárót cserélünk. Mi az első vagy második gondolat, ami eszünkbe jut akkor, amikor azt mondjuk, hogy hát mi így egyénként egyébként energetikailag szeretnénk, hát nem mondom, hogy korszerűsíteni, de mondjuk szeretnénk kicsit adaptívabbá tenni az ingatlanunkat. Nyilván szigetelünk. És van a másik fele, ami ugyanilyen fontos, de azt gondolom, hogy egy picit más kérdéskör, ez pedig már az automatika kérdésköre, és önmagában az okos otthonok, intelligens vezérelt rendszereknek a kezelése. Én azt gondolom, hogy majd a műsor későbbi felében erre biztos, hogy kitérünk részletesebben is, de ami tanulságként szerintem mindenképpen megfogalmazandó, az az, hogy mennyi különböző módon lehet ugyanazt a kérdéskört, nevezetesen az energia, az energetika kérdését értelmezni, már csak városi, települési, lakossági és vagy középületi vonatkozásban. És ha már itt szót ejtettem a lakóingatlan és a középületek közti kapcsolódásról...
Ez egyébként a harmadik pontja ennek az egész javaslatcsomagnak, igen. Itt bekapcsolódnak uniós direktívák is majd a későbbiekben.
Így van, hiszen az Európai Unió részeként természetesen az Európai Unió vonatkozó direktíve és szabályai alá tartozik kifejezetten az épület energetika kérdése is. Amit nagyon fontosnak tartok kihangsúlyozni, az önmagában az, hogy gyakran nehezen található elsőre azt gondolom a kapcsolódási pont a települések és az energetika között, pedig sokkal inkább a szemünk előtt van, mint gondolnánk. Mert hogy ugye amikor megpróbáljuk a városokat definiálni, és itt tenném hozzá, hogy a fenntartható városok vezetőjeként tőlem nagyon sokszor megkérdezték már, hogy mitől fenntartható, mitől élhető egy város, a sokkal kevésbé szokták megkérdezni, érthető okokból, hogy egyébként mit nevezünk városnak. Hiszen mindannyian tudjuk, mert azokban élünk. Ugyanakkor itt ennek a témának a tükrében azt gondolom, hogy nagyon fontos a városnak egy teljesen alternatív definícióját adni, nevezetesen, hogy épület együttesek összessége. Mert hogy amikor épület energetikáról beszélünk, akkor nagyon fontos, hogy a város az itt egy platform, egy közeg, amiben akár lokális, akár nemzeti szintű, akár vonatkozó Európai Uniós szintű szabályozással lehet nagy mértékben előre lépni a fenntarthatósági úton. És valóban, hogyha arról beszélünk, hogy hol lehet megkezdeni ezt a fenntarthatósági átállást, vagy a vonatkozó különböző szintű szabályok mire vonatkoznak, akkor nagyon fontos annak a felismerése, hogy ugyanúgy egyénként egy lakó ingatlan nagymértékben hozzá tud járulni városi települési szinten az energia összességhez, mint ahogy egy középület is, természetesen más hatásfokkal, de azt gondolom, hogy nem szabad egyiket a másik kárára kihagyni ebből a gondolkodásból.
És nagyon jó, hogy ebben vannak partnerek is, például az áramszolgáltatók és kereskedők, akikkel az ilyen formán való szoros együttműködés ezt a fajta hatékonyságot meg tudja mutatni.
Igen, amit itt a javaslatcsomag megfogalmazásakor a szakértői munkacsoportunk számos alkalommal helyezett diszkuszió témájává, az alapvetően ennek az áramszolgáltatókkal és kereskedőkkel való együttműködésnek az intézményesített formáinak a kérdései voltak, mert hogy valóban ugyanúgy, ahogy a fenntarthatóság számos egyéb területén gyakran beszélünk arról, hogy mennyire fontos minden érintett szereplő részvétele ezekben a folyamatokban, nagyon gyakran ez itt megakad, ez a gondolat, és az egyes területeken nem kerül mélyebben elemzésre, hogy egy-egy szakterületen ez kiket is von magába. Pedig az áramszolgáltatók és a kereskedők azok, akikkel egy közös együtt gondolkodás kifejezetten települési fókusszal például nagyon nagy mértékben tud előremutató lenni. És szintén ide kapcsolódik egyébként az 5. javaslat pontunk is ebben a fejezetben, ami pedig az energiaközösségek elterjedését propagálja, hiszen maga ez a fogalom, ez egyfelől azt gondolom, hogy mindenképpen egy picit nagyobb körüljárásra szorul, másfelől pedig Magyarországon még elég kevéssé elterjedt. Sokan sokáig azt mondták, hogy a szabályozási háttér és az ezt körülvevő nehézség az oka. Én azt gondolom, hogy ez mára már abszolút nem egy helytálló állítás. Az viszont abszolút megállja a helyét, hogy az energiaközösségek elterjedésében, ami jelenleg még hátráltatja, azt gondolom, hogy a potenciális alanyait ennek a kérdéskörnek, az az ismerethiány, és itt visszakanyarodnék gyakorlatilag az első javaslatpontunkhoz. Gyakorlatilag azok a javaslatok, amit a több mint zöld szakpolitikai javaslatcsomagban megfogalmaztunk, egymást segítő, ha úgy tetszik, körkörös javaslatok lehetnek, és van egy összegző javaslatunk, amire én még mindenképpen kitérnék nagyon röviden, mert azt gondolom, hogy mindennek az alfáját és omegáját tudja jelenteni, ez pedig alapvetően azoknak a segítő szakmai háttérszervezeteknek a felállítása, amiben mi valóban egy kulcspontot látunk a települések, az önkormányzatok életében. Mert egy önkormányzat, nyilván ahány város úgy változik az önkormányzatok állományának a mérete is, de az önmagában azért azt gondolom, hogy általánosságban elmondható, mondjuk a fővárosban még talán nem is, de a fővárosi kerületekben is akár, vidéki településeken meg főleg, hogy nem feltétlen van arra külön apparátusa egy önkormányzatnak, hogy akár a vonatkozó előbb említett uniós direktívákat napi szinten számon tartsa, akár hogyha szintén utalok arra, hogy mondjuk milyen pályázati lehetőségek, forrás lehetőségek állnak egy önkormányzat rendelkezésére, ezeket mondjuk napi szinten nyomon kövessék, akár hogy gyakorlatilag azokat az innovatív megoldásokat, amit akár a piac szereplői tudnak hozni, akár a nemzetközi jó gyakorlatokból el lehet lesni, ezeket tényleg ilyen mértékben adaptálni tudják az adott város vonatkozásában, illetve itt picit visszautalva az energiaközösségekre, nagyon fontos, hogy közösségekben gondolkodjunk, és egyfelől maga az energiaközösség ennek egy manifestációja, amíg viszont ezek az energiaközösségek nem tudnak valamilyen okból létrejönni, maga a közösségi szemlélet igenis tudna úgy működni, hogy különböző települések, egymás közelségében található települések háttér szakmai támogatását bizonyos számú, megfelelő szakmai tudással felvértezett szervezetek segítség. Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy minden önkormányzatnak, minden településnek lenne egy olyan biztos pont, egy olyan biztos háttérszervezet, aki ezekben a kérdésekben útmutatásul tudna nekik szolgálni, mert sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a felismerés megvan, hogy szükséges valamit kezdeni az energiahelyzettel, azt is látjuk, hogy adott esetben a nyitottság meg lenne, de az, hogy ezt hogyan lehet a gyakorlatban alkalmazni, ebben azért nagyon-nagyon sok szakmai segítségre van szükség.
Nem beszélve arról egyébként az energia tekintetében, még arról nem ejtettünk szót, hogy így az energiaközösségek létrejött, az alapvetően a megújuló energia felhasználásra szól, és ugye a fosszilis energiáról való fokozatos leválás, ez szintén egyfajta kihívás lehet a településeknél.
Így van, abszolút, és azt gondolom, hogy itt ismét vissza kell utalnom arra sokszor emlegetett gondolatkörre, hogy maga a megújuló energia is egy olyan kérdés, amit ahány szakértő, annyiféle értelmezési mód. És én itt most tartózkodnék attól, hogy a nagyon aktuális kérdésekbe belebocsájtkozzak, mert azt gondolom, hogy ez kimeríteni egy következő beszélgetést is. De az biztos, hogy fontos megjegyezni kifejezetten városok, települések vonatkozásában is, hogy szükséges mindenről megfelelő háttérinformáció, és abban is szükséges különbséget tenni, hogy az adott energiaforrást egyébként milyen célokra, milyen területen használnak. Mert többek között például ugye akár, hogyha akkumulátorról beszélünk, akár, hogyha szélenergiáról beszélünk, akár, hogyha napkollektorokról, napenergiáról beszélünk, ezeknek nem csak, hogy mind-mind-mind külön szabályozása van, de alapvetően úgy az előnyei, mint a hátrányai gyakorlatilag különbözőek és eltérőek, és itt is ugyanaz a szabály alkalmazandó véleményem szerint, mint ami a fenntarthatóságban általánosságban, hogy meg kell találni azt a megfelelő receptet egy adott városra, egy adott épületre, egy adott területre vonatkozóan, ami a legjobb mixét tudja ennek adni, amellett, hogy természetesen az egy alapcélkitűzés, hogy a fosszilis energiától való minél kevésbé történő függés megtörténjen.
Ezt a gondolatot fogjuk majd továbbvinni, érkezik hozzánk nem sokára egy szakértő vendég, hamarosan folytatjuk a holnap tegnapját. Folytatjuk a holnap tegnapját, megérkezett hozzánk Balogh Zoltán, az Elektro Klamleitner ügyvezetője. Szia, köszönöm, hogy itt vagy.
Szia, köszönöm a meghívást.
És természetesen itt van velünk továbbra is dr. Bartoszek Lilla, a témánk pedig változatlanul a települési energetika adaptáció. Magyarországon a lakások energiafogyasztása az ország teljes energiafelhasználásának 40%-át teszi ki, így aztán a lakóingatlanok korszerűsítése, infrastruktúrális fejlesztése prioritás kell, hogy legyen nem csak a lakóépületek, hanem egyébként a középületeknél is. De szerintem tegyünk először is rendet abban a kérdésben, hogy hogyan kapcsolódik a fenntarthatósághoz az okos otthonok, intelligens otthonok kérdésköre.
A kérdés jó. Az, hogy most okos otthon vagy intelligens otthon, igazából én szerintem csak elnevezés kérdése. Én 96 óta foglalkozok vele, akkor úgy hívtuk, hogy épületfelügyelet, akkor azt hitték, hogy ez valami vagyonvédelem, vagy őrzésvédés, vagy ilyesmi. Akkor elkezdtük épületautomatizálásnak nevezni, az egyébként a mai napig megmaradt. Aztán utána valamikor 2000-es évek elején lett intelligens épület, vagy intelligens otthon, hogyha lakosságról van szó, de akkor a mosópor volt intelligens, akkor azért nem volt szerencsés elnevezés. Most ugye elkezdték ezt az okos otthont használni, de igazából én szerintem ez a telefonokból indult körülbelül. Amennyire mi látjuk, van egy több mint 27 éves tapasztalatunk, a okos otthon az általában az alacsonyabb rendű megoldásokat jelenti, amit pikpak igazából egy-két áramkört, egy-két funkciót megcsinálok otthon, azt nevezünk okos otthonnak, és akkor, amikor már valami kifinomultabb rendszer van, az már intelligens épület, vagy épületautomatizálás, és ez most már független attól, hogy ez lakossági, vagy éppen középület.
Mivel 27 éve foglalkoztok gyakorlatilag ezzel a témakörrel, rengeteget fejlődött az elmúlt időszakban. Mik voltak azok a főbb mérföldkövek, ahol láttátok ezt a fajta technológiai ugrást, és aztán ez ugye lefordítva akár a lakossági, akár a középületeknek a gépészetére. És még valami, amivel nagyon sokszor találkozom, szerintem a ti területeken is egyre jobban előtérbe kerül, hogy hogyan kapcsolódik ez a fenntarthatósághoz.
Én 96-ban kezdtem, akkor az épületautomatizálás igazából inkább olyan épületekben merült fel, ahol vagy külföldi tulajdonos volt, mondjuk egy autógyár ide települt Magyarországra, és automatikusan hozta magával ezt az igényt, vagy olyan magasabb kategóriájú irodaházak, ahol egész egyszerűen szükség van valamiféle vezérlésre, mennyi gépészet van beépítve az épületekbe. A 90-es években nem annyira az energiahatékonyság volt a fő motiváció, ami miatt betették, legalábbis a lakossági szinten semmiképpen nem, hiszen a lakosságnak akkor csak a nagyon szűk felső réteget tudta ezt megfizetni, ott meg az energiafelhasználás nem volt igazából kérdés, de középületek esetében, ipari csarnokok, stb., ott már valóban a 90-es években is ez egy, nem azt mondom, hogy elsődleges téma volt, de egy fontos téma volt. Annyi minden van beépítve egy nagy épületbe, annyira sok gépészet, villamossági berendezés, amit valahogy össze kell fogni, és az volt a lényeg, hogy akár egy személy sok 10 000 négyzetméteres épületeket tudjon vezérelni. Uh-huh. Tehát azért ez már több mint 30 éve működik. Egy nagy áttörésnek lehet nevezni, akkor talán az okos otthon megjelenése volt, ami igazából nagyon olcsó, nyilván ennek megfelelő minőségi termékeket jelent, és emiatt egy sokkal szélesebb körben felhasználhatóvá vált ez a megoldás. Talán az lehetett egy áttörés, ez sajnos egyébként egy minőségi lefelé menetelt jelent, de ettől lett elérhetőbb mindenki számára.
Ez érdekes, hogy azt mondod, hogy egy minőségi lefelé menetet jelentett. Azt gondolnám, hogy ez egy furcsa ellentmondás a rendszerben.
Valóban úgy tűnik, mikor normális esetben elvileg a technika fejlődik, elvileg egyre jobb minőségi eszközöket kellene használnunk, csak hát az a helyzet, hogy amikor a tömegtermelés helyeződött fókuszba, akkor ott a minőséget alább kellett hagyni, mert máskülönben nem volt elérhető bárki számára.
Oké, akkor hol jön itt a képbe a fenntarthatóság?
Hát, na ez egy jó kérdés, mert ezek az eszközök nyilván, én azt gondolom, hogy egyik oldalról persze, amikor energiát takarítanak meg, akkor kapcsolódik a fenntarthatósághoz. De amikor viszont arról van szó, hogy elektronikai hulladék lesz belőlük viszonylag hamar, akkor hát az viszont nem a fenntarthatóság felé mutat. A mai napig léteznek azok a jellemzően nyugat-európai német gyártók, akiknek azért több mint 100 év tapasztalatuk van ilyen gyártásban, az ő eszközeik azok évtizedekig fognak működni. 27 évig biztos, azt tudom mondani, mert ezt én magam látom. A fenntarthatóságot akkor két oldalról közelíteném meg. Az egyik az, hogy valóban energiát takarítok meg, ezzel, hogy kevesebb energiát használok, fenntarthatóbbá teszem az épületet. Másrésztről pedig, hogy ez itt mégis elektronikai eszközökről van szó, nagyon nem mindegy, hogy 5 évenként kell kidobni, vagy mondjuk 30-40 évenként.
Lira, esetleg valami hozzáfűzni való?
Igen, egy kicsit másik oldalról közelíteném még meg ezt a fajta töréspontot vagy váltópontot a témát körül ölelő figyelem kapcsán. Egy nagyon napjainkban is aktuális példát, nevezetesen, hogy ugye gyakorlatilag az elmúlt másfél-két évben az energia kérdés, mint olyan, egy annyira központi kérdésé vált, hogy gyakorlatilag most visszaugorva a városokra, a városvezetőkre, településekre, ez volt az első olyan kérdés, amiben azt gondolom, hogy igyekeztek minél előbb tanácsot kérni a szakmától, a szakértőktől, hogy hogyan tudják a költségeiket csökkenteni. És abban maximálisan egyetértek Zoltánnal, hogy valóban nem csak az energia az, amiben egyébként mondjuk egy automatizálása vagy önmagában ennek a fejlődésével valóban a fenntarthatóságot alá tudjuk támasztani, de ugyanakkor mi lehet az a pont, ami az egyébként meglévő és működő és magas színvonalú terméket gyakorlatilag üzenet formájában el tudja juttatni a döntéshozókhoz, a városvezetőkhöz, az olyan globális és nyilván lokális szintre is lecsapódó jelenségek, mint például a mostani elmúlt egy-két évben tapasztalható energiaválság helyzet. Sajnos negatív irányból, de egy nagyon jó figyelemfelhívó tényező volt, hogy valóban foglalkozni kell például az önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanoknak az automatizálásával, az energetikai kérdéseivel.
Két projektet emelnék ki, ez a Balettintézet, ami 1866-ban épült, tehát azt gondolom, hogy ez egy jó kis kihívás lehetett a számotokra. Másik projekt, amit Csepelen végeztek, egy óvodának a felújítása vagy energetikai optimalizálása. A két projekt között mi a különbség, mi a hasonlóság, hol találkoznak azok a gondolatok, amiket itt az előbb Lila megfogalmazott?
Hát alapvetően két projekt, ez két nagyon különböző megközelítéssel indult, és a végeredmény is nagyon különböző lett. Még az egyik, az egy 5 csillagos luxus szálloda, ahol rengeteg sokféle funkció van egy részről, tehát hogy nem pusztán csak most a fűtést kell vezérelni, hanem sok egyéb funkcióra szükség van. Pláne egy szálloda esetében azért vannak egyedi igények, ami
de gondolom ott is azért az a fajta költségoptimalizálás az ugyanúgy megjelenik például, mint egy óvoda esetében, tehát hogy nem mindegy, hogy mennyit költünk
persze,
az energetikára.
Az természetesen nem mindegy, hiszen egy viszonylag nagy épületről van szó, azért nagyon nem mindegy, hogy mennyi az üzemeltetési költsége, tehát az egy fontos tényező valóban, de amellett nagyon fontos a komfort is. Úgy kell energiát megtakarítani, hogy ebből a vendég, hát egy nagyon drága szállodáról van szó azért, hát a vendég ebből ne érezzen semmit, tehát hogy a komfortszint megmaradjon, sőt, a komfortszint akár növekedjen is, de közben a felhasznált energia az amennyire lehet csökkentve legyen. És ezt nagyjából úgy lehet elérni, egyébként erre pont az ilyen nagy szállodaláncoknak azért vannak nemzetközi sztenderdjei, hogy mi van akkor, hogyha használják a szobát, mi van akkor, ha ki van adva, de éppen nem használják, stb. Tehát különböző üzemállapotok vannak, és akkor ezt le kell követni az automatikának. Ráadásul minden olyan eszköz, ami látszik a falon, mert egy termosztát vagy egy kezelő, azok látszanak a falon, ott a design, az esztétika egy nagyon-nagyon fontos szempont. Lehet, hogy funkcióban ugyanazt tudja, mint a másik a csepelő oldalában, de óriási különbség van a megjelenésében, meg hát nyilván ennek azért költségvonzata is van. Ezzel szemben egy ilyen óvoda projektnél, vagy egy olyan önkormányzati projektnél, ahol az elsődleges szempont az az, hogy energiát takarítsunk meg, és ott már egy másodlagos, harmadlagos szempont, hogy hogyan néz ki, tehát az esztétika, emiatt nyilván más ott a költségvetés is, illetve például pont egy óvoda esetében, ami nagyon-nagyon fontos, hogy ott azért gyerekek vannak. Ez egyrészt azt jelenti, hogy minden olyan eszköz, amihez a gyerekek hozzáérhetnek, az nem lehet veszélyes rájuk nézve. Se elektromos szempontból, se kiálló, szúrós valami nem lehet rajta, tehát olyan eszközöket kell használni, amihez bármi miatt is hozzáérhet gyerek, akkor nem okoz problémát. Másrésztről pedig mind a kettő esetben, a szállodánál is és az óvodánál is fontos, hogy ez üzembiztos legyen. Tehát mind a két épület esetében arról van szó, hogy fontos az, hogy energiát takarítsunk meg, ez az energia megtakarítás lehetőség szerint maximális legyen, illetve az energia megtakarítás mellett az üzemeltetés abból a szempontból fontos még, hogy azért jellemzően nem feltétlen van üzemeltető ott a helyszínen, főleg egy óvoda esetében. Tehát egy olyan egyszerűen, intuitíven használható rendszerre van szükség, amelyik egyébként 0-24-ben megbízhatóan, anélkül, hogy bármilyen műszaki beavatkozásra szükség lenne, és évtizedeken keresztül képes működni.
Lila?
Az imént felhozott példák nagyon jól mutatják azt, hogy akkor, amikor mi a fenntartható városokkal, vagy kifejezetten a több mint zöld javaslatcsomaggal arról beszélünk, hogy magának a fenntarthatóságnak a különböző aspektusai, és nyilván most az e-havi témánkra visszautalva maga az energetika kérdése, az energia kérdése, hogyan jelenik meg. Ebből is látjuk, hogy akár csak ha az épületekre, vagy az épületek funkcióira gondolunk, akkor ezért szoktam azt a kifejezést használni, hogy a városi ökoszisztéma szereplői. Mert ugyanúgy a városi ökoszisztémába tartozik egy óvoda a kisgyerekekkel, ahogy egyébként mondjuk egy sportuszoda, ahogy egyébként egy szálloda, végtelen a lista. És én kifejezetten örülök, hogy két ennyire különböző példát tudott most Zoltán is említeni az imént, mert azt gondolom, hogy egy remek példája annak, hogy mennyire érvényesül ez a fajta holisztikus megközelítése a fenntarthatóságnak a városok vonatkozásában.
És mennyire jó dolog az egyébként, hogy egy ilyen piaci szereplő akár egy feltételezem jól árazott nagy projekttel, egy nagy piaci megbízóval és egy önkormányzattal is együtt tud dolgozni.
Hosszú távon tervez az ember, fenntarthatóan szeretne részt venni a piacon, akkor olyan projektekre van szükség, amire büszke lehet, amit meg lehet mutatni, és azt lehet mondani, hogy igen, ez működik, úgyhogy várhatóan a következő is ugyanígy működni fog, tehát ezért is tudunk 27 éve itt lenni a piacon.
Kifejezetten fontos az is, hogy ezeket a bevált megoldásokat minél szélesebb körben meg tudják osztani egymással ezek a szereplők, mert igenis, ugye sokszor szokták emlegetni, hogy az önkormányzatok vetétását látnak a másikba, főleg, hogyha mondjuk szomszédos településekről van szó. Én ezt nem ebben a kontextusban szoktam értelmezni, én jobban szeretem kihangsúlyozni azt, hogy példát tudnak venni a másikról, és akár csak itt az elektrokámlánytel és a fenntartható városok közti elmúlt egy-másfél év együttműködéséből is látszik, hogy gyakorlatilag önkormányzatról önkormányzatra tudnak terjedni ezek a megoldások, ami pedig nagy egészben nyilván hozzásegíti településről településre, de országos szinten a fenntarthatósági átálláshoz ezeket a városokat és településeket.
Egy új önkormányzat által megrendelt épületről van szó. Lehet, hogy nagyon furcsa lesz a kérdés. Akkor vajon vannak olyan elvárások, például egy LEED minősítésnek megfeleljenek ezek az épületek, vagy ezek csak és kizárólag nemzetközi standardekhez igazítva a nemzetközi befektetőknek szólnak?
A LEED, BREEAM, DGNB, WELL, stb. Minősítések, ezek önkéntes minősítések, amik egyébként viszonylag sokba is kerülnek.
Így maga van, zöld hatékonyságot mérnek és garantálnak, hogy a különböző szempontok szerint.
Maga az egész kialakítás, az építkezés teljes, már a tervező asztalon másképp kell elkezdeni, hogyha minősített épületeket szeretnének megvalósítani. Ezt igazából, amennyire én látom Magyarországon, szinte, nem azt mondom, hogy kizárólag, de szinte a irodaház piac az, amelyik ezekre a minősítésekre rámegy. Más országokban természetesen hoteleket, egyéb épületeket is minősítenek. Hát azért az önkormányzati épületek azok azért más országokban sem minősítettek. Tehát az önkormányzatoknál nem a minősítés a lényeg, nem az, hogy legyen egy plecsnink, amit ki tudunk tenni az ablakba, hogy mi zöldek vagyunk, és vonzzuk azokat a nemzetközi cégeket, hogy jöjjenek hozzánk bérlőnek egy irodáz esetében, hanem nekik az a fontos, hogy a nap végén tényleg kevesebb legyen a felhasznált energia, illetve azért ez települési szinten azért azt jelenti, hogy ott ugye nagyon sok épület van. Mindjárt az elején azzal kezdte, hogy teljes energiafelhasználás kb. 40%-a az, amit az épületek produkálnak. Na most ez egy elég nagy tétel. Hogyha ebből mondjuk az automatikával egy 30%-ot meg tudok takarítani, az egy részről mindjárt egy azonnal jelentkező megtakarítás, más részről, hogyha megtakarítottam 30% energiát, akkor gyakorlatilag, amikor majd ezt az energiát már nem valami közszolgáltatótól vásárolom, hanem helyben megújuló energia, mondjuk napelemekkel szeretném előállítani, akkor ott is 30%-kal kevesebbet kell beruházni. És azt ne felejtsük el, hogy azért ezeknek a hőszivattyú, napelem, stb. Ezeknek a megtérülési ideje azért nem túl rövid. Nagyon nem mindegy, hogy 100 egységnyit, vagy 70 egységnyit kell ebbe beruházni. Az automatika megtérülési ideje az lényegesen gyorsabb. Nem fog tudni most pontos évet mondani, nagyságrendileg 3, 5, 1 év, attól függ, hogy éppen hogyan változik a energia világpiaci, vagy pedig a fogyasztók felé az ára, ez nyilván nagyban befolyásolja a megterülési időt, de akkor is azt lehet mondani, hogy úgy nagyságrendileg a fele, egyharmad ideje, a megterülés ideje az automatikának a megújulókhoz képest. Tehát, hogyha ezzel kezdem, akkor a megújulókra fordított beruházást is tudom csökkenteni, tehát a szumma a teljes beruházásom tud csökkenni, ami azt jelenti, hogy ez megint azért a fenntarthatósághoz fog hozzájárulni.
Ez én annyit tennék hozzá, visszautalva a minősítési rendszerekre, hogy ugye, ahogy itt az előbb említettük, azok az egyébként zöld hatékonyságot mérő, és valóban a fenntarthatósághoz azt gondolom, hogy számos szálon szorosan kapcsolódó minősítések, amelyek jelenleg önkéntes alapon elérhetőek. Gondoljunk bele, és lehet, hogy utopisztikus lesz az, amit én itt most mondani fogok, mekkora előrelépést jelentene, hogyha ezek szépen lassan a valóban kötelező minősítési rendszerek elemeivé válnának, vagy legalábbis ezek megjelennének még nagyobb mértékben. Természetesen nyilván a fenntarthatóság számos aspektusa szerepel jelenleg is ezekben az adatsorokban, vagy ezekben a minősítési kritériumokban, de én azt gondolom, hogy hosszú távon ami megoldás lehet, és ez nem feltétlen csak az energetika területére igaz, de nyilván ide kapcsolódik szorosan, hogy gyakorlatilag minél inkább legyen mérhető és valóban értelmezhető az, hogy mit értünk egy fenntarthatósági beruházás alatt, akár egy épület esetében, mert addig, amíg ez sok esetben még az önkéntesség határát súrolja, addig valódi és tényleg multiplikátor hatású megoldás, azt gondolom, hogy csak lassan érhető el.
Hogyan találtatok egymásra ebben a Több mint zöld projektben?
Az Elektro Kamleitner volt a Fenntartható Városok Akadémia egyik szponzora a 2023-as őszi szemeszterben, illetve emellett otthont adtak a Több mint zöld előkészítő program sorozatának eseményeinek is, illetve a Fenntartható Közösségek Központja cégportfóliójának részeként számos önkormányzathoz jutottunk már el közösen, és bízom abban, hogy egyre több városvezetővel fogunk tudni eredményes együttműködésre lépni.
Alapvetően a mi oldalunkról mi azt láttuk, hogy azért mi itt vagyunk viszonylag régóta a piacon, egyébként tagja vagyunk egy olyan szervezetnek, amelyik ezekkel a zöld minősítésekkel is foglalkozik többek közt. Elsősorban beruházók, illetve irodászfejlesztők, ott a tagok, meg egy-két gyártó, mint mi. És ott is a fenntarthatóság, energiahatékonyság, ez egy napi téma. Ez most már az egy 10-11 éve működő egyesület. Amikor megláttuk, hogy létezik egy ilyen, hogy fenntartható városok, ami már ugye a sok épületnek egy összessége, tehát egy sokkal nagyobb lépték, mint egy-egy épület, akkor itt teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy fel kell, hogy vegyük a kapcsolatot a Lilláékkal. És hát én úgy gondolom, hogy emberileg is sikerült egymásra találni, meg szakmailag is, és bízom benne, hogy ez nem csak elmúlt egy-másfél év, de a következő sok évben is egy gyümölcsöző együttműködés lesz.
Ebben biztos vagyok.
Sokat kívánok a közös munkátokhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük szépen.
Dr. Bartuszek Lilla, Balogh Zoltán voltak a vendégeink. Ez volt a Holnap Tegnapja. Köszönjük a figyelmet.
Közös pont. A Holnap Tegnapja vendégei a jövő szervezetei. A rovat támogatója a Fenntartható Közösségek Alapítvány. Fenntartható városok, élhető települések.